Van itt egy mikrofon, szerű valami? Mikrofon van? Nem kell? Hallotok így? Mindenki hall? Jó, oké. No hát, köszöntelek benneteket sok szeretettel. Feleségem is üdvözöl benneteket. És otthon van két kicsi gyermekünkkel. Van egy téma bennem erre a hétvégére, a ma estére és a holnap délelőtre is, és erről szeretnék beszélni. Ennek a témának az a címe, hogy a lélek és a szellem szétválasztása. Ezt én rendkívül fontos témának tartom, ma egy nagyon aktuálisnak és profétikusnak tartom azt, hogy ezzel mindenképpen foglalkozni kell, mert az egyházban elég érdekes dolgok történtek az elmúlt hetekben is, én magam is elég érdekes dolgokat láttam az elmúlt hetekben, és ez is megerősített abban, hogy ezzel a témával mindenképpen foglalkozni kell. Ezt a tanítást én két részre osztom. A mai résznek az a címe, hogy meggyűlölni a lelkünket, és a holnapi résznek pedig az a címe, hogy belépés a szellembe. Tehát holnap arról akarok beszélni, hogy hogyan tudunk belépni a feltámadott életbe, a szellemi életbe, a szellembe, feltámadásba, tehát most ugyanazt mondom többféleképpen, tehát hogy hogyan tudunk ebbe belépni, mert igazából egy hívő embernek szellemben és szellemből kell élnie, és a feltámadás erejében kell járnia. Ez egy óriási nagy téma, én nem fogom nektek tudni természetesen az egészet elmondani, én elmondok valamit, amennyit Isten enged, annyit úgyse fogok tudni elmondani, amennyit elmélkedtem erről, és amennyi rengeteg igény van ezzel a témával kapcsolatosan, de ebből nem fogunk tudni mindent elmondani, sem ma, sem holnap. Én elmondok most nektek egy üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett, és ezután ezt nektek kell tovább kibontanotok magatokban, bibliáznotok kell, elmélkednetek kell, kijelentést kell kapnotok ahhoz, hogy aztán ezt az üzenetet még mélyebben megértsétek. És azt tudjátok, hogy mondja Isten igéje is, hogy világosságod által látunk világosságot, ez azt is jelenti, hogy ha világosság gyullad egy helyen, akkor az egy újabb világosságot fog eredményezni. Ez azt jelenti, hogy ha most én elmondok egy tanítást, és ebből te kapsz egy kijelentést, akkor az a kijelentés a te életedbe elindíthat újabb kijelentés folyamokat, és te sokkal mélyebbre el tudsz jutni a kijelentésbe, mélyebbre annál, mint amilyen mélységet ma hallhattál az én tanításomból. Sőt, olyan is lehet, hogy én elmondok valamit, és a tanításon keresztül az Úr rámutat egy olyan valamire neked, olyan összefüggésekre, amiről én nem is beszéltem a tanításban, és a Szent Szellem mégis bizonyos mondatokat, bizonyos igéket úgy ki tud bontani a számodra, hogy egészen új összefüggéseket láthatsz meg. És ennek az az értelme, hogy így kerülünk be egyre jobban Istennek a jelenlétébe, és nagyon-nagyon szükséges és rendkívül fontos dolognak tartom, hogy a hívők bibliázzanak, és sokat bibliázzanak, és sokat elmélkedjenek az igén, ugyanis csak az igén keresztül tudunk Istentől természetfeletti bölcsességet kapni. Tehát ezt még egyszer megismétlem, csak az igén keresztül, illetve nyilvánvalóan felkent tanításokon keresztül is, tehát elsősorban Isten igéje, és akkor ezen kívül olyan felkent tanítóknak a hallgatása, akikről tudjuk, hogy Isten kente őket fel, akikről tudjuk, hogy nem butaságokat beszélnek, hanem kijelentésből prédikálnak. És akkor még ebbe bejön ugye a testvéri közösség, ezen keresztül is nagyon sok mindent Isten át akar nekünk adni. Ez azért nagyon fontos, mert önmagában csak az imádkozáson keresztül nem tudunk bölcsességhez jutni. Az imádkozás egy nagyon fontos eszköz az Isten keresésben. Imádkozni is kell, abból se lehet eleget imádkozni, mindig többet kéne, az ember úgy érzi. De azt nagyon hangsúlyozom, és különösen a mostani időkben is ezt nagyon aktuálisnak látom, hogy azt látom, hogy önmagában azok az emberek, akik csak egyfajta ima életet próbálnak élni, és nincs közösségük Isten igéjével, azok az emberek eltévejednek, és nagyon rövid időn belül tévegésbe kerülnek, mert ha csak az intuíciójukra hallgatnak, és az intuíció nincsen átmosva, megtisztítva naponként az Istennek az igéjével, nincs az igének a tekintélye alá helyezve ez az intuíció, akkor önmagában az intuíció nagyon veszélyes vizekre viheti az embert, mert olyan hangokat hallhat, olyan belső érzésekre figyelhet, amelyek nincsenek összhangban Isten igéjével. Ugyanez egyébként visszafelé is, tehát hogyha valaki úgy olvassa Isten igéjét, hogy azt vallásosan olvassa, nem használja az ige olvasásnál a szellemi felfogó képességét, az intuícióját, hanem az igét csak a puszta értelmével akarja megérteni, akkor azt mondom, hogy az Isten őrizzen az ilyen emberektől, és az ilyen prédikátoroktól rendkívül sok kárt tudnak okozni az egyházba, ennél még a temetőbe is jobb elmenni, mint ilyen prédikátorokat hallgatni, ezt nagyon komolyan mondom, mert ezek az emberek, és egyébként tele van velük az egyház, csak elmondom, tele van az egyház önjelölt szolgálókkal, akik igazából életükben nem kaptak egy kijelentést sem, a saját értelmükből prédikálnak, a szellemi felfogó képességükkel nem tudnak rémát, kijelentést venni az igéből, ennek következtében azok az emberek, akik ezeket az embereket hallgatják, leépülnek pillanatok alatt, vagy föl sem épültek. Na most én ettől szeretnélek óvni titeket, és ezért imádkozom, hogy én most ne essek bele ebbe a kategóriába, és utána belevágunk Isten igéjébe, Isten igéjének a hasogatásába. Azt hadd mondjam el nektek, hogy ne gondoljátok azt, hogy ti csak ott úgy passzívan ültök. Ez egy óriási tévedés. Mi itt most, mindannyian, akik itt vagyunk, szolgálunk az Isten felé. Én most azzal szolgálok az Isten felé, hogy elmondom azt, amit az Úr rám bízott, ti pedig azzal szolgáltok az Isten felé, hogy befogadjátok azokat az igéket, kijelentéseket, amiket rajtam keresztül akar nektek az Úr adni. Úgyhogy mind a kettőnknek nagyon aktívnak kell lenni, nekem is és nektek is. És van még egy, amit szeretnék nektek elmondani, hogy a tanításnak a végén én, ha marad idő, és én szeretném, hogy maradjon idő, szeretnék biztosítani arra a lehetőséget a számotokra, hogy esetleg átbeszéljük a tanítást, hogyha valaki valamit nem ért, akkor nyugodtan feltehet nekem kérdéseket, legfeljebb megmondom neki, hogy nem tudom a választ, nem szégyellem bevallani, van ilyen, dicsőség az Úrnak, nem tudunk még mindent, de ha valamire tudok, akkor válaszolok. Szóval, hogy legyen egyfajta fórum jelleg a végén. Ez azért nagyon fontos, testvéreim, mert forgolódnunk kell az Isten igéje körül. Forgolódnunk kell az ige körül. Nem félelmetes, ahogy ma az igét elhanyagolják az egyházban ma az emberek. Ez ijesztő. Ijesztő. Akkor most röviden imádkozom, jó? És utána bele is megyünk a tanításba. Mennyei Atyám, a názareti Jézus nevében hálát adok neked, Istenem, ezért a mai alkalomért. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te vagy az, aki csodálatosan vezetsz bennünket, te vagy az, aki mai estén szólsz hozzánk a te szellemed által. Köszönöm, hogy felkent igét fogunk hallani tőled ezen a mai estén is. Uram, imádkozom, hogy segíts nekünk belenézni a szabadság tökéletes törvényébe, ebbe a tükörbe, Isten igéjébe, hogy ezáltal abba a tükörbe meglássuk azt, amit meg kell látnunk, és elváltozunk, Uram, a te dicsőségedre, egyik dicsőségről a másik dicsőségre, úgy, ahogy a Szent Szellem munkálkodik bennünk, ahogy a Szent Szellem akar formálni és alakítani bennünket. Köszönöm, Atyám, hogy meghallgattál. A Jézus nevében. Amen. Akkor nyissuk is ki a Bibliánkat. A Pál testvérem fog segíteni nekem, ő is Pál. Zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, így van, és 12-es, 13-as, most mi a Vida fordítást fordítást fogjuk olvasni, jó?
Olvassunk.
Zsidók 4, 12-13.
Mert az Isten igéje élő és hatékony, élesebb bármely kétélű karnál, és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek széloszlásái, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait. Nincs olyan teremtmény, mely előtte láthatatlan volna. Minden mezítelen és leplezetlen annak szem előtt, aki felé a mi beszédünk fordul.
Amen. Köszönöm. No, hát ugye azt mondtam, hogy a lélek és a szellem szétválasztásáról szeretnék beszélni. Először hadd menjek bele egy kicsit egy ilyen, most nem tudom másképp mondani, a bibliai antropológiába, ez ilyen furcsa kifejezés, de most kénytelen vagyok ezt használni, ugyanis ezen a területen óriási viták vannak teológusok között is, hogy az embernek a felosztása milyen. Na itt többféle verziót elmondok nektek, van egy olyan felosztás, hogy test van és lélek. Ezen belül vannak olyanok, akik úgy hiszik, hogy a lélek az csak az agyi folyamatoknak a működése. Van olyan felekezet, ahol ebbe hisznek, és ezek az emberek abban hisznek egyébként, abban a bizonyos felekezetben, hogy a halál után nincs tovább folytatás, hanem az ember megsemmisül, és amikor az ember föltámad, akkor majd valamikor ugye a halál és a feltámadás között, akkor ugye ott egy ilyen megsemmisült, öntudatlan állapot van, és az ember mikor föltámad, akkor ilyen újabb fizikai testben támad fel. Hát ez se stimmel, mert az 1 Korintus 15 azt mondja, hogy szellemi testben fogunk feltámadni, tehát azért ez egy kicsit más, hála Istennek nem olyan lesz a fogsorunk, meg a hajunk, mint amilyen most, nekem nem lesz pocakom, dicsőség az Úrnak, tehát azt gondolom, hogy egészen mennyei szellemi módon fogunk kinézni, és nem ilyen bután, mint ahogy most kinézünk, mert azt látjátok, hogy a mennynek a szempontjából mi, ha csak így a fizikai testünkre nézünk, akkor nem nézünk ki túl jól. Tehát ez teljesen egyértelmű szerintem, ezt még vakon is tudom, tehát még ehhez látni se kell. Tehát abban a bizonyos felekezetben így hisznek, hogy egy újabb fizikai testbe támadnak fel, és ők azt vallják, hogy az ítélet az olyan lesz, hogy hát Isten elmondja nekik, hogy ennyi, fiam, lányom, paráználkodtál, ezért elkárhozol, újra megsemmisülsz. Ez a második halál. Ők ebben hisznek, és persze, hogy ebben hisznek, hiszen nem hisznek abban, hogy az embernek van egy örökkévaló szellemi része. És nem hisznek abban, hogy ez az örökkévaló szellemi rész, ez túléli az anyagot, túléli a fizikai testet. Tehát nem hisznek ebbe, és nem hisznek az örökkévaló kárhozatba, a pokolba, stb. Én egyszer találkoztam egy olyan emberrel, aki egy ilyen felekezetbe jár, és nagyon megbotránkoztattam őt, de teljesen szándékosan, mert azt mondtam neki, hogy ha ez így igaz, ahogy ti ezt tanítjátok, akkor belépek a ti egyházatokba, mert akkor végre eljárhatok a kocsmába, és azt csinálhatok, amit akarok, mert azt a feltámadás után azt a pár másodperces ennyi-bennyét azt kibírom, és utána úgyis megsemmisülök. És akkor ő nem értette, hogy ezt miért mondom neki, és én megkérdeztem tőle, hogy mondd meg nekem, hogyha egyetlen egy cselekedetünknek sincsen örökkévaló következménye, akkor itt milyen istenfélelemről beszélhetünk? Nem tudott válaszolni, szerintem azóta is gondolkodik ezen a kérdésen, szegényen nem tudott rá válaszolni. Aztán vannak olyanok, akik szintén testbe és lélekbe hisznek, de ők már azért hisznek abba, hogy valahogy az embernek mégiscsak van egy része, ami túl éli a halált, és ugye ez a lélek, de ott ezeknél az embereknél az a probléma, hogy nem tudják elválasztani. Tehát amikor ők a lélekre gondolnak, akkor mindent egybevesznek. Az érzelmet, az értelmet, az akaratot, ez idáig még stimmel, ez valóban beletartozik az embernek a lelkébe, de ők beleveszik azt a részt is, ami újjászületik, úgymond akkor, amikor az ember megtér, de ennek következtében ezek az emberek valójában nem tudják megfogalmazni, hogy akkor most végül is mi is az, ami újjászületik bennünk? Hát nem tudjuk, csak új teremtés. Na most... Ebből is óriási problémák vannak. Van egy következő felosztás, és én megmondom őszintén, ennek a híve vagyok. Ez se, nem gondolom erről a felosztásról sem, hogy ez lenne a legtökéletesebb. Nem hiszek ebbe, mert valójában igazából az ember, tudjátok, az ember nem ismeri önmagát. Az embert igazából Isten ismeri. És ugyan a Biblia beszél, megkülönböztet, beszél szívről, szívekről, beszél veséről, megkülönbözteti az embernek a részeit, az embernek a szellemi részeit is megkülönbözteti a Biblia, de ugyanakkor a Szentírásban látunk olyan igéket, ahol ha jobban belemérdünk azokba az igékbe, akkor látjuk, hogy azokban az igékben Isten az embert valóban egységes egészként kezeli. Tehát például, hogyha valaki elkövet egy bűnt, megcsalja a házastársát, akkor nem hivatkozhat arra, hogy hát bocsánat, ez csak a testem volt, de a lelkem, meg a szívem, a szellemem az nem volt benne. Tehát ezt nem mondhatja, ugyanis minden bűnnek a gyökere az belül van az embernek a szívébe. Ezt maga Jézus is világosan mondja, hogy a szívből származik minden gonoszság, paráznosság, tisztátalanság, stb. És igazából az, hogyha valaki mondjuk keresztény létére elkövet egy bűnt, tegyük fel, megcsalja a házastársát, az nem úgy történik, hogy egyik reggel arra ébred fel, hogy hoppá, előtte való nap még nagyon jóba volt a házastársával, másnap reggel arra ébred fel, hogy hoppá, úgy döntöttem, hogy megcsalom a házastársamat. Tehát ez nem így indul, hanem az egész az a gondolatban fogan meg. Az ember bensejében fogannak meg a dolgok, ott kezd az ember vele játszani, ezzel a gondolattal, ezzel a képpel, stb. És aztán ez egy idő múlva gyümölcsöt hoz, és valamilyen cselekedetbe ez kivetül, tehát megnyilvánul. Ugyanígy van egyébként az Isten igéjénél is, hogy amikor Isten szól hozzánk, akkor azt befogadjuk a szívünkbe, azzal a befogadott igével, jó értelembe véve elkezdünk játszadozni, tehát elmélkedünk rajta, gondolkodunk rajta, forgatjuk magunkba. Ezen az elmélkedésen keresztül a Szent Szellem kiformál bennünk egy képet a szellemünkben, a bensőnkben, és ez valamikor a megfelelő időben, az Istentől időzített, az Istentől rendelt időben meghozza a maga gyümölcsét. Ezek a szellemi törvényszerűségek, ez az ördögnél is így van, és az Istennél is így van. És ezért nem mindegy, hogy mit fogadunk be magunkba. Tehát ezt hadd mondjam el, hogy valóban, tehát és egyébként nekem vannak olyan barátaim, akik nem teljes mértékben fogadják el például ezt a hármas felosztást, hogy az embernek az ember szellem és van lelke és teste, de ugyanakkor mégis ezek az emberek nagyon őszinte igaz hívők az Úrban, igaz testvérek, és valójában azért ők azért értik, hogy miről van szó, tudják, hogy az embernek van egy belső része, egy újjáteremtett része, most a hívő emberről beszélek, van egy része, ami túléli az anyagot, csak ezek az emberek azt mondják, hogy azért nem mondjuk azt, hogy szellem, mert valójában ez se túl jó kifejezés, mert valójában nem tudjuk megfogalmazni, hogy ez mi, csak tudjuk, hogy egy olyan része az embernek, ami túléli a fizikai testét. Nincs ezekkel az emberekkel semmi bajom, és nagyon jó barátok, jó testvérek is vagyunk, nem is vitázunk egymással, mert amikor ők azt mondják, hogy lélek, akkor én pontosan tudom, hogy ők mit értenek ezen, és amikor én azt mondom, hogy szellem, akkor ők is azért érzékelik, hogy én mit akarok mondani, és nem szoktunk ezen vitázni és neki menni egymásnak, mert mind a ketten értjük egymásnak a szívét ezekkel a barátaimmal, és jól is van ez így, nem probléma ez. De én most mégis azt mondom, hogy én hadd képviseljem most ezt az úgynevezett hármas felosztást, hogy az ember szellem van lelke és testben él, és azért képviselem ezt a hármas felosztást, mert az elmúlt 21 év alatt, mióta hívő vagyok, nagyon sokat kutattam, kerestem ebbe a témába, elmélkedtem, imádkoztam, hogy hogy is van ez a dolog, és nem találtam ennél jobb felosztást. És megmondom nektek őszintén, hogy ez a, amikor megértettem ezt a hármas felosztást, például Vasmanni, Witness Lee, meg sokan mások, Kenneth Hagin is ezt vallja, Csia Lajos is egyébként, akitől most felolvastuk ezt a Zsidó 4.12-t, sőt a Csia azt mondja, hogy valójában az embernek nem csak szelleme van, hanem még azon belül Csia Lajos különveszi, ugye a Bibliai Lélektan című könyvében, ő különveszi, hogy az embernek van még szíve is, meg egyéb más részei, és az igéből ezt kimutatja. De én azért ezt a hármas felosztást képviselem, mert amikor én megértettem ezt, hogy ez mit jelent ez a hármas felosztás, én rengeteg kérdésemre hirtelen választ kaptam, amivel előtte nagyon sok ideig foglalkoztam, és nem értettem meg. És nagyon sok dologra választ kaptam, és az életemmel, saját személyes életemmel kapcsolatosan is kezdtem megérteni dolgokat, hogy mi miért működik az életemben, vagy mi miért nem működik. És például kezdtem megérteni azt, hogy a puszta értelmemet, az értelmi képességeimet, a széllyel kell választani az úgynevezett szellemi felfogó képességemtől, mert a Biblia tanít szellemi felfogó képességről. És nekünk az igét nem az értelmünkkel kell megértenünk, hanem a szellemi felfogó képességünkkel. Az egy más, az más, mint az értelem. A szellemi felfogó képessége az embernek akkor lép működésbe, mikor újjászületik. Ez biztos ti is érzékeltétek, emlékeztek. Most emlékezzetek vissza, hogy milyen volt, amikor újjászülettetek. Én elmondom, előtte egy kukot nem értettem a Bibliából. Amikor újjászülettem, az első dolog, amit tudtam, pedig senki nem mondta nekem, rögtön tudtam, hogy ha az Istentől bármilyen kérdésemre választ akarok találni, akkor az igéhez kell fordulnom. És egy elképesztő éhség támad bennem az Isten igéje iránt. És elkezdtem olvasni a Bibliát 1991. július 28-án, azon a napon, amikor újjászülettem, és észrevettem, hogy valami megnyílt bennem, valami megnyílt, átkattant bennem valami, és észrevettem, hogy értem az igét, és nem homályos előttem az ige. Ez az úgynevezett szellemi felfogó képességünk, a belső emberünknek a felfogó képessége. Valaki ezt úgy is mondja, hogy a szellemi füleink, vagy a szellemi szemeink, amivel igazából felfogjuk azt, amit Isten meg akar velünk láttatni, vagy amit mondani akar nekünk Isten. Na most ez azért nagyon fontos, mert ez a képességünk, ez nem a lelkünkben van. Ez nem a lelkünkben van. Ez a képességünk, ez a szellemünkben van. És itt hadd mondjam nektek azt, hogy mégiscsak külön kell választani a szellemet a lélektől, mert a lélek, én úgy látom, és nagyon sokat elmélkedtem ezen, éveken keresztül ez visszatért ez a kérdés számomra, és én azt látom, hogy a lélek az a része az embernek, amihez három dolog tartozik. Az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunk. A szellemünk pedig az a részünk, amelyet Isten újjá teremtett, amikor újjá születtünk, és ebbe az újjá teremtett szellembe vett lakozást a Szent Szellem tulajdonképpen, és ez az újjá teremtett szellemünk, ez a krisztusi ember. És az újjá teremtett szellemünk az valóban szent, az valóban tökéletes. Ezért van az, hogy a Biblia azt mondja például korintusiaknak, hogy amikor Pál fogalmazza a levelét, hogy a Korintusban élő szenteknek írom ezt a levelet. És akkor pár fejezettel később olvassuk, hogy paráznaság volt köztük, úrvacsoránál lerészegettek, és akkor ugye az emberbe felvetődik ez a kérdés, hogy milyen szentekről is beszélünk. A helyzet az, hogy ezek az emberek valóban szentek voltak, de hol voltak szentek? Az újjászületett szellemükben. Az újjászületett szellemükben voltak szentek. És miért volt köztük mégis különféle bűnök? Mert a lelküket, ugyanis az ember lelke nem születik újjá. A lelkünket az oltára kell tenni, drága barátaim. És a lelkünket naponként az oltára kell tenni, az Úrnak kell adni, és tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy az újjászületésünk után mi már szentek vagyunk, és mégis át kell mennünk egy megszentődési folyamaton, nincs ellentét a kettő között, mert a szellemünk valóban szent, és ebből a megszentelt szellemünknek, vagy ennek a megszentelt szellemünknek kell egyre inkább a Szent Szellem által uralmat venni a lelkünk, és aztán a testünk fölött is. És ez viszont egy folyamat, amikor a megszentődés folyamatáról beszélünk, akkor szerintetek melyik részünkre gondolok? A lelkünkre. A lelkünkre gondolok. A lelkünk az, aminek egy egész életen át meg kell szentelődnie. A szellemünknek már nem kell megszentelődnie, mert a szellemünk az újjászületésünk pillanatától fogva már szent. A János első levelében is találunk ilyen látszólagos ellentmondást, ugye olvasunk egy ilyen igét, ugye, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik. Ugye, emlékeztek erre? De aztán ugyanebben a János levélben olvasjuk azt is, hogy hát aki azt mondja, hogy nem vétkezett, az hazug. Hát most akkor hogy van? Hát Istentől születtem, nem tudok vétkezni, azt mondja az ige, mégis vétkezem, akkor ha meg azt mondom, hogy nem vétkezem, akkor hazug vagyok. Na most hogy van ez? És pontosan itt is erről van szó, hogy az újjászületett szellemünk, az valóban nem akar vétkezni, nem is tud vétkezni az újjászületett szellemünk, a lelkünk az, a gondolatvilágunk az, ahonnan még a bűn nincsen teljes mértékben kisöpörve, és ez az a részünk az, amelyen keresztül az ördög állandóan újra és újra próbál bennünket arra sarkalni, hogy különféle bűnöket elkövessünk, és erre mondja János azt, hogy ne mondjuk azt, hogy nem vétkezünk, mert akkor valóban hazugok vagyunk, mert ez így nem igaz. És egyébként a Jakab levelében is mondja Jakab, hogy ne legyen sokan közületek tanítók, mert most figyelj, mindjárt sokféleképpen vétkezünk. Tehát többes számban mondja Jakab, nem úgy, hogy vétkeztek ti sokféleképpen, értitek? Hanem azt mondja, hogy mindjárt sokféleképpen vétkezünk. Tehát ezzel Jakab is elismerte, hogy még ő is benne van a megszentelődésnek a folyamatában. Értitek? Itt vagytok, ugye? Még nem mentetek el. Jó. Tehát ez egy nagyon izgalmas téma, testvérek. És azért nagyon fontos ez, mert ez olyan igazság, amit a döbbenetes a számomra az, hogyha valaki nagyon belemélyed az igébe, meg könyveket is találna erről, és beleásná magát, és imádkozna, hogy kapjon megértést erről a fontos igazságról, meghallgatná Isten az imáját, és erről megértést lehetne kapni. Ehhez képest ma az egyházban nagyon kevesen értik ezt az igazságot. És még azon nagyon kevesek közül is, akik értik, még azoknak egy része is felszínesen érti. Érti, de nem éli meg. És itt jön, ami rendkívül fontos, hogy el kell, tehát amikor valaki újjászületik, akkor onnantól fogva az ő, tehát ez nagyon fontos, hogy az elménk, ahogy ugye a lelkünk, mondtam, hogy a lelkünkhöz tartozik az értelem, érzelem, akarat. Most hadd beszéljek egy kicsit az értelemről, de ezt beszéltek mind a háromról. Sem az értelmünk nem születik újjá, tehát az elménk nem születik újjá. Mit kell csinálni az elmével? Így van. Hol van erről ige? Róma 12. Így van. Meg kell újítani az elmét. Hogyan újítom meg az elmét? Az igével. És mit mond az első Zsoltár, hogy mit csinálok az igével? Forgatom, elmélkedek rajta. 119-es Zsoltárban is rengeteg ilyen igét olvasunk, hogy elmélkedem a te igédről, stb. Lukács evangéliumban olvasjuk, hogy Mária forgatta az igét a szívébe, elmélkedett az igén. Ószövetségi hívők is ezt már értették, ezt az igazságot, hogy az igével az elmét meg lehet újítani. Aztán van az érzelmünk, ez szintén nem született újjá, amikor újjászülettünk. Ugyan átéltünk természetfeletti örömet, amikor újjászülettünk, mert a Szent Szellem rááradt akkor az érzelmeinkre is. De ez nem szentelte meg azonnal az érzelmet, mert az érzelem az folyamatosan újra és újra ki van téve a külső körülmények által okozta problémáknak, nyomásnak, ugye néha elcsüggedünk, máskor esetleg dühösek vagyunk valamiért, máskor neheztelünk, máskor meg boldogok vagyunk, szóval vannak ilyen hangulatváltozások azért néha az embernél, és ez mutatja azt, hogy az érzelmeinket is ugyanúgy föl kell tenni az oltár, Isten oltárára. És van az akaratunk. És az akaratunk sem született újjá. És ezért egy újjászületett embernél elkezdődik egy harc az ő akarata és az Isten akarata között. És általában a kettő mindig keresztezi egymást. Az elején még nagyon ritkán van olyan, hogy az ember akarata az ugyanaz, mint az Isten akarata. Azt legfeljebb csak maga az ember mondja, hogy hát ezt én akarom, tehát biztos, hogy Isten is akarja. És ez, erről az a vicc jut eszembe, amikor valaki mondta, hogy hát ezzel az erővel lehetne úgy is imádkozni, hogy Uram, legyen meg az én akaratom a mennyben úgy, ahogy a Földön is. De viszont ahogy az ember, ha hívő ember, ha folyamatosan odaadja magát Istennek, akkor az akarata is megszentelődik, és a végén az akarata azonosulni tud Isten akaratával. Nem fordítva van, tehát nem az Isten akarata fog azonosulni az enyémmel, hanem az én akaratomnak kell azonosulnia Isten akaratával. De addig, amíg ez az azonosulás nem történik meg, addig egy folyamatos küzdelem van az emberben, és a két akarat állandóan kereszteződik. És én ugyan megvalósíthatom az a saját akaratomat, de akkor is az Isten akarata az erősebb, és esetleg súlyos árat fizethetek azért, hogyha nem az Isten akarata történt meg az életemben. Na most! Most jön a kulcs, amiről beszélek. Itt téved el rengeteg hívő. Rengeteg hívő. Ma tömegével vannak az egyházban 20-30-40 éve újjászületett csecsemő hívők. Ezt nagyon komolyan mondom. És azért, mert ezt az igazságot, amiről most beszéltem, soha nem akarták megtanulni. Ők álmodtak maguknak egy álmot, hogy mik szeretnének lenni, vagy mit. Nem voltak mindenkinek nagy álmai, volt, aki ugye nagy szolgáló testvér, nagy ige hirdető akart lenni. Most tudok olyanról is, aki nagy gyógyító evangélistának mondta magát, be is van kattanva szegény egy kicsit a fejében. Aztán vannak más álmok is, van, aki csak gazdag szeretne lenni, aztán van, aki házat szeretne, meg egy jó házastársat. És ezek önmagában nem rossz dolgok, ezek nem rossz dolgok. De, és most jön a de, a helyzet az, hogy amikor mi a saját meg nem feszített hústesti vágyainkat, tehát a lelkünket, a lelkünknek az indulatait, vágyait visszük bele a keresztény életbe, és ez alapján kezdjük élni a keresztény életünket, ez alapján mondjuk el az imáinkat, ez alapján értelmezzük az Isten igéjét, óriási megtévesztés alá kerülhetünk. Én azt mondom, hogy az ilyen embernek még az üdvössége is veszélyben forog. Mert a végén tulajdonképpen az ilyen ember tönkre vágja a saját újjászületett, megszentelt szellemét is. Tönkre vágja és elnyomja a lelkiismeretét. Mert ugyanis a lelkiismeret, az újjászületett embernek a lelkiismerete folyamatosan jelez, hogy ne, nyugi, tedd le ezeket a vágyakat, és kérdezd már meg az Urat, hogy ő mit akar. Lehet, hogy az Úr is meg akarja adni azt, amit te kérsz, sőt, az esetek többségében azt látom, hogy egyébként Isten sok mindent megadna, csak mondok egy példát. Van olyan ember, aki nem azért nem kapta meg a házastársát az Úrtól, mert az Úr nem akarna neki házastársat adni, hanem azért, mert azt a hölgyeményt, vagy azt a férfit is, akiért az a másik ember imádkozik, hát azt is szereti azért az Úr, és hát az Úr nem szadista, és tudja nagyon jól, hogy nem a kereszténység az nem kínzókamra, és nyilvánvaló, hogy nem házasít az Úr össze olyan emberrel, aki aztán 3 napon belül tönkre vágná az életemet. Ezért az Úr úgy sokszor, mielőtt az imára válaszolna, elkezd formálni. Tehát kérsz valamit az Úrtól, és azt tapasztalod, hogy nem hogy a kérésedre jönne a válasz, hanem hirtelen belekerülsz egy próbába. Na, elmondom neked, hogy tudd meg, hogy ez egy jele annak, hogy Isten meghallgatta az imádat. És most azért kezd beletenni téged a próbába, mert szeretné a meghallgatott imát a szellemvilágból a megfelelő időben áthozni neked a fizikai világba. Tehát szeretné neked a férjedet, a feleségedet, a házadat, a gyógyulásodat, stb. Előhozni. De addig, amíg te nem növekedtél fel szellemben, addig értsd meg, hogy Isten nem bízhat rád dolgokat, mert tönkre mennél. Hát nekem van egy 4,5 éves kisfiam. Ha most nekem lenne egy autóm, valószínűsíthető, hogy nem adnám kölcsön a kisfiamnak. Majd csak olyan 20 év múlva, 30 év múlva, de addigra újat vennék neki. Nem? És akkor most, ha kívülről nézzük a dolgokat, akkor egy milyen gonosz apa vagyok, hogy van egy nagyon jó autó, és eltiltom a kisfiamat tőle. Holott igazából csak annyit akarok, hogy nincs kedvem elmenni a kisfiamnak a temetésére. Na most ez egy nagyon egyszerű fizikai dolog, amit én elmondtam, de Istennél ugyanígy van. Lehet, hogy téged elhívott Isten arra, hogy tényleg egy gyülekezetet plántáljon rajtad keresztül. De értsd meg, hogy nem azzal fog kezdődni a dolog, hogy te rögtön gyülekezetet plántálsz. Nem lehet, hogy 10-20 évig olyan próbákon kell átmenned, olyan nehézségeken kell átmenned, hogy végre, amikor már Isten rád bíz mondjuk 50, 100 vagy 5000 embert, akkor tudja nagyon jól, Isten, hogy te már átmentél olyan próbákon, már felnövekedtél szellemben úgy, hogy te nem tönkre fogod tenni a rád bízott embereket, hanem szeretni fogod őket, óvni fogod őket, táplálni fogod őket, nem uralkodni fogsz rajtuk, hanem felemeled őket, és az lesz a célod, az lesz a célod, hogy ők még túlnőjenek rajtad, hogy még jobban megismerjék az Urat, mint amennyire te megismerhetted az Urat. De ehhez próbákon kell átmenni, ehhez jelen formáláson kell átmenni, és ehhez tulajdonképpen a léleknek, a lelkünknek egy rendkívüli formáltatáson kell átmennie. Na most, nagyon sokszor azt lehet látni, hogy keresztények próbálták ezt az utat kikerülni, nem akarták ezt az árat megfizetni, és ezért rengeteg csecsemő keresztényt lehet látni. Rengeteg olyan keresztényt is lehet látni, aki fejből idézi az igét, vagy 600 igét idéz fejből. És amit én most elmondtam nektek, ő 5 perc alatt megpróbálja bebizonyítani 800 millió igével, oda-vissza, görögből, héberből, hogy az nem úgy van, ahogy én mondtam. És közben ránézel az életére, és látod, hogy az okniát, arra nem képes, hogy az okniát betegye a szennyesbe, ezt tök komolyan mondom, arra nem képes, hogy végre megházasodjon, hogy egy gyerek ezt tisztességesen fölneveljen, hogy a számláit havonta kifizesse, hogy éljen egy normális hétköznapi életet, hogy egy megbízható, hűséges barát legyen, hogyha valaki oda jön hozzá, hogy testvér, bajban vagyok, segíts, imádkozzunk ért együtt, akkor ne ő a nagy szellemi ember akarjon lenni, hanem tudjon lehajolni, együtt imádkozni a másik emberrel, elmenni a gyülekezetbe és kipucolni a WC-t, a nagy evangélista, ugye? Egyébként a WC pucolás a legjobb dolog a világon, mert onnan csak följebb tudsz emelkedni. Ebben teljesen biztos lehetsz. Érted? Tehát értsd meg, Isten hűséges embereket keres, akik ha kell, 10-20 évig hűségesek maradnak, csak azért, mert egyszerűen önmagáért, az Úrért, meg a testvérekért. Mert szeretem az Urat, szeretem a testvéreimet, és nekem nem gond az, hogy én tartom a... Például Illésnek nem volt probléma, hogy tartotta a vizet Elizeusnek nem volt probléma, hogy tartotta a vizet Illés kezére. Ettől Elizeus nem érezte magát nagyon rosszul. Ez Elizeusnak ez egy örömteli dolog volt. Illés meg nem ért vele vissza. Nem mondta azt, hogy én vagyok a nagy ember, akkor pucolt ki a cipőmet is. Hanem ez egy nagyon csodálatos, Istentől való szellemi kapcsolat volt közöttük, és az Elizeus pontosan tudta, hogy neki most ez a feladata, de azt is tudta Elizeus, hogy ezen keresztül fog történni a felemelkedés, mert a hűséget Isten megáldja. És a kenet rájön a hűségre. A kenet rájön a hűségre. És nagyon sokan kenetet akarnak ma hűség nélkül. Ez nem működik. És ezen kívül kenetet akarnak úgy, hogy a hústesti természetük nincs megfeszítve, a lelkük nincsen az oltárra téve. Ez rendkívül veszélyes dolog. Rendkívül veszélyes dolog. És tehát visszatérve erre, hogy igen, Istennek valóban mindenki számára van egy elhívása, mindenki számára van egy feladat, amit itt az életbe be kell tölteni, de ezt az elhívást, vagy ezt az elhívás csomagot, ezt Isten nem egyszerre fogja kibontani előttünk, hanem folyamatában. És ez a folyamat sem 5 perc. Nem 5 perc ez a folyamat. És ez azért nagyon fontos, drága barátaim, mert hogyha ezt nem tanuljuk meg, és ezt nem értjük meg, ezt az igazságot, hanem a lelkünk a lelkünket akarjuk beletenni a kereszténységbe, és a lelkünkből, a pszichénkből, egyébként az 1 Korintus 2-ben a görög kifejezés, a görög nyelvben pszichéről és pneumáról olvasunk. A psziché a lelket jelenti, amit ugye érzéki embernek fordítanak a legtöbb fordító, hogy az érzéki ember nem érti meg a lelki dolgokat, holott valójában az úgy van, hogy a lelki ember nem érti meg a szellemi ember, tehát a szellemi dolgokat. Tehát, hogyha a pszichénket akarjuk beletenni a kereszténységbe, és a pszichénkből akarjuk az Urat követni, akkor az egyik óriási veszély, hogy belefáradhatunk előbb-utóbb, mert az emberi léleknek az ereje az kimerül előbb-utóbb, de van egy másik nagyon nagy veszély, és erről is szeretnék még beszélni, hogy az ember a lelkén keresztül, hogyha folyamatosan a meg nem feszített érzelmén, értelmén és akaratán keresztül akarja megélni a hívő életét, akkor okkultizmusba kerülhet bele. Erre igéket is tudok mutatni. Nagyon sok ige van egyébként a Bibliában, amiből ezt meg lehet érteni. Most két igét nézzünk meg gyorsan. Az egyik ige, a 2 Korintus 11-hez lapozzatok. Nem mondjátok? 2 Korintus 11, és ott Pali kérlek, a 2 Korintus 11, és 2, 3-as és 4-es verset olvassuk.
Mert isteni buzgossággal buzgok értetek, hisz elhegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítassal a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jő, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek.
Jó, még egy igét nézünk. 2 Tesszalonika 2. Közismert ige ez is. 2 Tesszalonika 2. 9-től 12-ig.
Akinek eljövetel a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rejájuk Isten a tévegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mind azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
Amen. Nos, hát a következő a helyzet. Ugye itt a 2 Korintus 11-ben Pál azt írja a korintusiaknak, hogy féltelek titeket, mert eljegyeztelek titeket, ugye Jézus Krisztus számára, és azt mondja, hogy félek, hogy ahogy a kígyó, ugye annak idején megcsalta, ugye rászette tulajdonképpen Évát, félek, hogy így a ti gondolataitokat is elfordítja. És ez rögtön mutatja, hogy az Isten és a sátán között van egy óriási nagy különbség. Hát sok nagy különbség van, hála az Úrnak, de egy biztosan van, és ez mindent elárul, a sátán jelleméről is mindent elárul, hogy amíg az Isten belülről munkálkodik kifelé, tehát Isten soha nem azt csinálja, hogy kívülről akar téged leuralni. Hanem figyeled, ez Isten, egyébként ez Istennek a tökéletes jóságát mutatja, hogy ő belülről akar téged meggyőzni. A bensődből, a saját szellemeden keresztül akar téged meggyőzni. Ő úgy akar fölötted uralmat gyakorolni, hogy ez az uralom gyakorlás, ez a te belső meggyőződésedből fakadjon. Tehát, hogy a te belső meggyőződésedből fakadjon az, hogy én azt akarom, hogy az Úr uralkodjon fölöttem teljes mértékben. És ezt a munkát Isten belülről végzi. Úgyhogy ahogy most is például, hogy hallgatod ezt a tanítást, én hiszem, hogy itt van Isten szelleme, hiszem, és talán nem vagyok nagyképű, ha még azt is mondom, hogy hiszem, hogy most egy felkent ige hirdetést mondok, olyat, ami valóban az Úr üzenete, és hiszem, hogy voltak már mondatok, amik behatoltak a szívedbe, és akkor az történt, hogy a benned lévő Szent Szellem elkezdett rá rezonálni arra, amit én mondtam. És belül a szellemedbe éreztél egy gerjedezést, a szíved elkezdett gerjedezni, és érezted, hogy hoppá, amit itt ez a vakegér mond, ebben van valami igazság, érzem, igen, akkor befogadom ezt a kijelentést, és engedelmeskedni akarok neked. Nos, ez belülről történt ez a munka. Tehát ez nem úgy történt, hogy én addig varázsoltalak és győzködtelek téged, míg végre elfogadtad, amit mondtam, hanem az történik, hogy én csak mondom a magamét, vagyis az Úrét, az Úrnak a beszédét, én csak hirdetem, én csak mondom, és nekem eszem ágában nincs meggyőzni téged, én csak elmondom azt, amit Isten rám bízott, és a Szent Szellem, hogyha Szent Szellemtől valamit mondok, és hiszem, hogy tőle van, akkor ő fogja a te szívedben rátenni a pecsétet, és ő kezd téged meggyőzni arról, hogy látod azt a testvért, ne ránézzél most, mert amit ő mond, azt én mondom neked. Na most otthon, amikor otthon vagy, és olvasod a Bibliát, ugyanennek kell történni, hogy olvasod az igét, és hirtelen bizonyos igék kiugranak előtted, megelevenednek a számodra, érzed, hogy a szíved bizonyos igékre rá rezonál. Ekkor történik az, hogy a Szent Szellem azokat az igéket megeleveníti, különlegessé teszi a számodra, és akkor érzed, hogy Isten ezeken az igéken keresztül most valamit akar neked mondani, valamire fel akarja hívni a te figyelmedet. És ez a munka belülről kifelé történik, mert ez elindul a te szellemedben, a Szent Szellem által, ez megy kifelé a te lelkedre, kezdi megújítani az elmédet, kezdi megtisztítani, átmosni az érzelmeidet, kezdi az akaratodat lecsendesíteni, megváltoztatni, és ezután ez a munka megy kifele a szellemeden és a lelkeden keresztül a testedbe is, a testedre is, és a környezetedre is. De, és most jön a különbség, az ördög mit csinál? Az ördög, ugye azt mondtuk, hogy Isten belülről munkálkodik kifelé. Akkor könnyen rájöttök, hogy mit csinál, tehát Isten belülről munkálkodik kifelé. Akkor könnyen rájöttek, hogy mit csinál az ördög. Kívülről munkálkodik befelé. És ez a durva, mert az ördög nem úriember. Ő nem kopogtat, hanem jön. És elkezdi rád törni az ajtót. Hogyan teszi ezt az ördög? Például teszi a külső körülményeknek a nehézségein keresztül, megpróbálja elhitetni, hogy hát úgyse, ebből már nem fogsz kijönni. Eddig minden bajból kijöttél, de ebből az egyből már nem. Ebbe biztos belehalsz. Ugye ez az egyik ilyen eszköze az ördögnek, aztán van egy másik eszköze. Ez tulajdonképpen mindazok a hatások, amik a világból érnek bennünket. Médiumokon, tehát a médián keresztül, a utcai plakátokon keresztül, külső környezetünkön, embereken keresztül. És higgyétek el nekem, hogy például nálunk otthon én szoktam elmenni bevásárolni, ez úgy szokott történni, hogy feleségem felírja, hogy miket vegyek, és akkor Sárbogárdon van egy olyan, hogy támogató, ilyen segítő szolgálat, akik direkt ilyen, ez a munkájuk, hogy ilyen fogyatékos embereknek segítenek, mint amilyen én vagyok, és akkor velük együtt megyek vásárolni, és akkor együtt vásároljuk meg azt, amit a feleségem nekem felírt, és akkor utána azt hazavisszük autóval, és én felviszem a lakásba. Na most, a Tesco-ba, ezt teljesen komolyan mondom nektek, a Tesco-ba körülbelül 2-2,5 óra alatt simán le tudok épülni. Tehát egyszerűen valami olyan hatást érzek a Tesco-ba, amit nem tudok megmagyarázni, hogy mi, mert én még csak nem is látom, hogy mit csinálnak az emberek, hát jönnek, mennek, meg szól valami zene, meg néha bemondják, hogy szolgálati közlemény, XY fáradjon a műszaki pulthoz, meg mit tudom én, Tesco rádióban mondanak mindenfélét, és mégis körülbelül, mikor eltelt mondjuk mit tudom én, két és fél óra, és kijöttem a Tesco-ból, úgy érzem, mintha a sárban hemperegtem volna. Körülbelül ilyen érzésem van. Most az érdekes, hogy ezt a megtapasztalásomat összevetettem más, tehát elmondtam más embereknek is, akikről azért szintén tudom, hogy nagyon szeretik az Urat, és józan, tehát szellemi emberek, de azért józan normális emberek, tehát nem az a hobbiuk, hogy minden bokorba démont látnak. És elmondtam nekik, hogy hát mit szólnak ehhez, hogy hát ha nálam van a hiba, és közülük a legtöbb szintén elmondta ugyanezt, hogy ő nekik is valami hasonló megtapasztalásaik vannak. Na most ez azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk el a Tesco-ba vásárolni, meg elmegyünk remetének, nem internetezünk, nem használunk áramot, nem vesszük ki a szalámit a hűtőből, meg ilyenek, tehát nem erről beszélek. A világban forgolódni kell, tenni kell a dolgainkat, de az kétségtelen, hogy a világon keresztül jönnek ránk hatások. És ezek a hatások a legeslegelőször nem feltétlenül az érzelmeket fogják meg, nem is feltétlenül az akaratunkat, hanem az elménket. Az elménket. Például csak mondok egy példát. Valaki meglát egy pornográf képet. Rögtön bejön az elméjébe egy gondolat, hogy hú, mit tudnék ezzel a nővel vagy férfival kezdeni. Tehát rögtön az elméjébe elkezd dúlni egy csata. Ezután, hogyha ő nem űzi ki magából ezt a gondolatot, akkor ez tovább terjed az érzelmeire, és elkezd azon morfondírozni, hogy de jó volt, amikor még nem tértem meg. Azt csinálhattam, amit akartam. Lefeküdhettem azzal, akivel akartam, és akkor már egyből az érzelmeink, mivel az elméjéből nem űzte ki ezeket a gondolatokat, ez átmosta ez a gonosz gondolat az érzelmeit, egyből az érzelmeink keresztül már elhitette őt az ördög, hogy milyen rossz neked, amióta keresztény vagy. Hát a zsidók nem ugyanez volt. Kiszabadultak Egyiptomból, figyeltek ide. A fűrjek, a manna, a sült csirkehús, a hamburger, minden jött nekik, érted, ott a pusztába. És csak azért, mert egyszer nem volt víz, vagy kétszer nem volt víz, jó, elismerem azért a sivatagba, ha nincs víz, akkor azért ott necces a dolog, de ahelyett, hogy elkezdtek volna azon gondolkodni, hogy de hát hiszen Isten micsoda csodákat tett eddig is az életünkben, hát akkor imádkozzunk, és biztos, hogy fog vizet adni. Ehelyett elkezdtek azon gondolkodni, hogy milyen gonosz ez a Mózes, hogy kihozott bennünket Egyiptomból, azt akarja, hogy mi meghaljunk. Ezt a gondolatot nem ül, ezt valakibe bejött ez a gondolat, kimondta egy második ember, harmadik ember, és akkor szépen otthon a sátraikba is erről beszélgettek, meg kinn a pusztába, és ez leuralta az érzelmüket, és amikor már azt mondták, hogy milyen jó volt nekünk Egyiptomban, akkor ez már az érzelmükből jött, ez már az érzelmük mondta ezt. Tehát már ez már nem csak az elméjük volt ebbe, hanem az érzelmük is benne volt, mert az érzelmeik, tehát a gondolataik és az érzelmeik elhitették velük, hogy nekik milyen rossz itt a pusztába. Holott sokkal rosszabb volt Egyiptomba. És érdekes, hogy ezt mintha elfelejtették volna. És egyébként figyeljétek meg, amikor az ember óriási érzelmi nyomás alá kerül, mindent elfelejt. A legnagyobb csodákat is, amit Isten tett az életébe, elfelejti. Van egy házastársa, és mondjuk tegyük fel, van egy kis vihar a házasságában, kicsit összevesztek, vagy ilyesmi, és rögtön elfelejti, olyan érzelmi nyomás jön az emberre, hogy rögtön elfelejti, hogy de hát hiszen ezt a házastársamat Istentől kaptam. És hát Isten nem azért adott minket egymásnak, hogy röhögjön rajtunk, hogy emésztjük fel egymást, hanem neki terve van velünk. Tehát ha ezt Isten adta, akkor ez jó. Tehát hogyha most még ott valami zűr van, akkor az azért van, mert egy megszentődési folyamaton kell átmennünk. Na most, amikor az ember leuralják az érzelmei, akkor nem tud normálisan gondolkodni, és rögtön az jut eszébe, hogy hol van a közeli kerületi bíróság, ahol be lehetne adni a vállópert, és még meg is indokolja, hogy azért válok el, hallottam ilyet, volt egy keresztény, mondta nekem, hogy azért válik el, mert azt a feleségét, akit kapta, rájött, hogy nem az Úrtól kapta. De most itt egy másik nő, az az Úrtól van. Aztán a másodiktól is elvált, és ott is azt mondta, hogy rájött, hogy az se az Úrtól volt. Tehát ez őrület, komolyan mondom. És ez, tehát ez úgy történik, hogy az ember, amikor ilyen érzelmi nyomás alá kerül, akkor nem tud normálisan gondolkodni. Ez történik. Az ördög kívülről elkezd befele menni, és munkálkodni, és ugye Isten az a szellemből munkálkodik kifelé, szellemen és a lelken keresztül hat a testre, és a külső környezetre. Isten, tehát Isten, remélem nem ördögöt mondtam, Isten, és az ördög pedig kívülről munkálkodik a környezetünkön, a testünkön, a lelkünkön, ugye először az elménken keresztül megy befele, hogy a szellemünket leuralja. És ez a különbség Isten és a sátán között. Hát minden tekintetben különbség van, de ez egy nagyon fontos különbség. Ez egy nagyon nagy kulcs egyébként, ha valaki ezt az igazságot megérti, a különbelül a problémáinak a 60-70%-a az garantálom, hogy elkezd megoldódni. És itt a probléma, hogy ugye Pál apostol beszél arról, hogy az ördög a gondolatainkon keresztül meg tud minket kísérteni, és félre tud minket vezetni, és el tud minket fordítani a hit egyszerűségétől, hogyha nem figyelünk oda. És figyelj, ez a durva, az ördög nem arra fog téged rávenni, hogy tagadd meg az Urat. És nagyon jól tudja az ördög, hogy egyetlen egy normális ember nem fogja azt csinálni, hogy egyik reggel arra ébred fel, hogy na, mától megtagadom az Urat. Hát ugye ilyen nem nagyon szokott lenni. Hanem ez úgy történik, hogy megpróbál az ördög elfordítani a hitnek az egyszerűségétől, és ezt úgy teszi, hogy egy más Jézust kezd prédikálni. Egy olyan Jézust, aki megtévesztésig hasonlít az igazihoz, de mégsem az igazi. És amikor valaki erre vevő, erre a más Jézusra, ez a más Jézus például nagyon ritkán beszél megszentelődésről. Nem nagyon szeret beszélni bűnbánatról, hústesti vágyak megfeszítéséről, igazi szolgálatról például, hogy milyen az igazi szolgálat. Hogy szolgálni másokat. A más Jézus az nem fog erről beszélni. És azok az emberek, és most figyelj, azok az emberek, akiknél nem működik ez, amit, tehát a zsidó 4.12-t ezért olvastuk fel, hogy az Isten igéje szétválasztja a lelket a szellemtől, az ízületeket, a velőket, az ige minden szétválaszt. És most figyelj, azok az emberek, akik nem engedik meg, hogy az ige szétválasszon bennük dolgokat, azok az emberek, akiknél a lelkük nincs szétválasztva a szellemüktől, ezek az emberek azok, akik a legkönnyebben megtéveszthetők. Mert a más Jézus, a hamis Jézus a lelkünknek az oltára nem adott, a meg nem feszített lelkünknek a vágyait fogja felerősíteni. És azok az emberek, akik más Jézusról szóló tanítást hallgatnak, egy más szellemet fognak befogadni. Természetesen az úgy fog bemutatkozni, hogy Szent Szellem, mert nem fogja azt mondani magáról, hogy én vagyok a Jézabel szelleme, vagy ilyesmi, tehát nem fog ilyet mondani, az azt fogja mondani, hogy Szent Szellem vagyok, és megtévesztésig hasonlítani fog a Szent Szellemre, de nem a Szent Szellem. És figyeled, más Jézus, más szellem, más evangélium. Ez azt jelenti, hogy amikor egy másfajta Jézus van felemelve az egyházban, vagy a gyülekezetekben, akkor ennek következtében másfajta szellem kezd megnyilvánulni, és egy másfajta evangélium, tehát másfajta tanítási rendszer, másfajta, hogy fogalmazzak, szóval másfajta épület fog felépülni ezeknek az embereknek a lelki világába. Másfajta tanítások fognak beleépülni ezekbe az emberekbe. És ami a legveszélyesebb az például, hogy emlékeztek arra az igére, amikor az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy Pálék elmentek Filippibe, és több napon keresztül követte őket egy jövendőmondó lány, és a jövendőmondó lány azt mondta, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. És a döbbenetes az, hogy a jövendőmondó lány igazat mondott, de ezt az igazságot rajta keresztül nem a Szent Szellem jelentette ki, hanem egy más szellem, egy gonosz szellem. És Pálnak, tehát addig nem tudott az evangélium Filippiben előre törni, amíg Pál azt a gonosz szellemet ki nem űzte. Ami számunkra nagyon tanulságos ebből a dologból, hogy még egy igét mondok. Emlékeztek arra, amikor mondja János apostol, hogy az a szellem, amelyik nem vallja Jézusról, hogy testben megjelent Isten, az nem a Krisztus szelleme, az az Antikrisztus szelleme. Na most az ókorban, akkor, amikor ezt János írta, akkor ő ezt azért írta, mert akkor felléptek olyan tanítók, akik azt hirdették, hogy Jézus nem testben jelent meg, hanem csak egy ilyen látszat testben, és a keresztre feszítés is csak egy ilyen látszat dolog volt. De ugye ma nyilvánvalóan nem ez a kevés őrült, aki hirdeti ezt az igazságot, hogyha most te találkozol valakivel, még okkult emberek is elmondják, hogy ők hisznek abban, hogy Jézus testben volt itt a Földön. Akkor mit jelent ez az ige a számunkra ma? Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg, ahol gonosz szellemek jelennek meg, a gonosz szellemek azok mindig tagadják azt, hogy Jézus a maga egyszerűségében jelent meg. Értitek? Tehát, hogy tulajdonképpen ilyen lekorlátozta Jézus a dicsőségét, amiben megjelent, és a maga egyszerűségében nyilvánult meg az Úr. Nézzétek végig az evangéliumokban, látjátok, az Úr soha nem bonyolította túl a dolgokat. Nagyon egyszerűen mondott el, nagyon mély igazságokat az Úr. És a maga egyszerűségében jelent meg az Úr. A maga egyszerűségében vacsorázott és beszólt a farizeusoknak. Most képzeld el, hogy mit tudom, a Pali meghív a házába, és ott vacsorázok, eszek az ételéből, és egyszer csak beszólok neki, hogy jaj, neked te, mit írás tudó farizeus, stb. Palinak nem fogok ilyet mondani, mert ő jó testvér az Úrban, de gondoljátok bele, Jézus meghívták vacsorázni, eszik ott az ételt, érted, minden, szolgálják fel, és egyszer csak Jézus beszól, hogy jaj, nektek, ti gonosz, közben szolgálják fel az ételt, hogy kérsz még egy kis kaviát? Jaj, neked, te gonosz farizeus, te kígyó, te vipera, minden. És a döbbenetes az, hogy Jézus nem nagyon sokat foglalkozott az etikettel, hogy hát én Jézus helyében valószínűleg megvártam, hogy még gyorsan megeszem a vacsorát, hogy nehogy elvegyék tőlem emiatt, és utána mondom el, hogy köszönöm, nagyon finom volt a vacsora, te drága, kedves kígyó, vipera testvér. Tehát Jézus nem figyelt az etiketre, hanem Jézusnak a szellemébe jött egy intuíció, egy intuitív gondolat, ő megértette, hogy mi az atyának a véleménye azokról az emberekről, akik ott körülötte ülnek. És Jézus a maga nemes vagy nemtelen egyszerűségébe egyszerűen kimondta a mennyei atya véleményét, úgy kajakra kimondta. Na most a gonosz szellemek tagadják ezt, hogy Jézus a maga egyszerűségében nyilvánult meg. És nézzétek meg, hogy ahol hamis evangéliumot hirdetnek, nézzétek meg, lehet, hogy a tanításból, amit elmondanak, a 99,9% igazság, és ez a megtévesztő. igazságot mondanak, de marad 1%, vagy 1%, amiből, hogyha figyelsz a tanításra, akkor rájössz, hogy ez az 1% ez nem stimmel, mert ettől az 1%-tól gellert kap az egész tanítás, és ehhez kell szellemi embernek lenni, hogy érzékeld, hogy ez az, amit az a vipera testvér éppen felszolgál, étel, hogy azt neked nem szabad megenned. Mert amilyen tanítást befogadsz, olyan szellem fog bejönni az életedbe. Hogyha Istentől jövő felkent tanításokat fogadsz be, akkor a Szent Szellemből fogsz kapni egyre nagyobb mértéket. Na most figyeljetek ide, ma én nem fogok senkit a nevén nevezni, senkit, komolyan mondom, már csak azért sem, nem, mert valószínűleg ez fel fog kerülni az internet, ez az igehirdetés, és nem akarok pereskedni, meg mit tudom én, mert ma már perrel fenyegetőznek egyébként keresztények, sokszor, ha nem tetszik nekik, akkor írnak egy e-mailt, hogy beperellek, hogyha ezt meg ezt, ha nem teszel helyreigazítást, meg stb. Holott semmit nem mondtam, de azért pereskednek. Úgyhogy név nélkül mondom, hogy ma nagyon sok olyan szolgáló van az egyházban, aki igazságot mond, de hamis szellemből. Hamis szellemből. És ez borzasztóan veszélyes. És a legtöbb ember, aki ezeket a tanításokat hallgatja, vagy ezekbe a gyülekezetekbe jár, nem működik nála az intuíciója, nem működik nála a szellemi felfogó képessége, a szellemek megítélések, az ajándéka sem működik, és ezért nem tudja leleplezni, hogy igen, igazságot mond az az illető, de érzem, hogy azt az igazságot nem a Szent Szellem mondja. Ez a jövendőmondó lány, aki ott Pálék után futkosott, és mondta a magáit, ez a jövendőmondó lány ma nagyon sok gyülekezetben prófétanő lenne, higgyétek el. Felemelnék őt, és pár héten belül már mondanák, hogy prófétanő eszméletlen nagy kenettel. És olyan szellem árad ki ezekből az emberekből, ami egy hamis, degenerált kereszténységet hoz létre. Bele, ez a szellem aztán bemegy a házasságokba, a családokba, tönkrezúzza, tönkrevágja a házasságokat, családokat, szolgálatokat, közösségeket, vállalkozásokat, emberi kapcsolatokat, évtizedes kapcsolatokat, ilyen szellemek hónapok alatt vagy hetek alatt tönkre tudnak zúzni. Hogyha az emberek nem értik meg, és nem érzik meg, hogy miről van szó. Ezért van az, hogy például egy ilyen gyülekezetben számtalan ilyen történet van előttem. Egy ilyen gyülekezetben megtér egy ember, nem tudom, hogy megtér-e, hogy tényleg megtér, vagy egyébként egy hamis megtérést él át, mert a régi nagyok, például Jonathan Edwards, vagy Finney, Whitefield, aztán Wesley, meg a többiek, például tanítottak arról, hogy van az egyházban hamis megtérés. Vannak hamis megtérések. És a hamis megtérésnek a jelei hasonlítanak az igazihoz. Például, mondok egy példát. Például mi a különbség az igazi és a hamis bűnbánat között? Mondok egy példát. Gyakorlati példát tudok mondani. A hamis bűnbánat, amikor hamis bűnbánatot hallasz, azt onnan ismered fel, hogy imádkozik a testvér, és mondja, hogy Uram, vétkeztem. Uram, nagyon sok mindenbe vétkeztem. Uram, tudod, hogy nagyon mennyi mindenbe vétkeztem. Uram, tényleg én nagyon bűnös vagyok. Uram, én annyira vétkeztem, és még sír, még tényleg még sír is, tehát igazi sírás is van. Komolyan, mennyi ilyet láttam. És mondja már, körülbelül 10 perce mondja, hogy Uram, nagyon vétkeztem, de nem nevezi nevén. Így van. A másik ember lehet, hogy nem sír, lehet, hogy nem csinál nagy jeleneteket, csak azt fogja mondani, hogy Uram, indulatosan beszéltem a feleségemmel, bocsáss meg nekem, kérlek. A Jézus nevében köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen. Ennyi. Óriási nagy különbség. Ez egy igazi megtérés volt, csendben, mindenféle hiszti és egyéb ilyen dolog nélkül, jelenet, nem csinált jelenetet a testvér, a másik pedig hisztizett, jelenetet csinált, földhöz verte magát, így a Szent Szellem megérintett, stb. És semmi változás nem történik az életében. Na most, az olyan emberek, akik ilyen gyülekezetbe térnek meg, és ilyen hamis megtérésbe vannak bele, megfigyeltem, hogy körülbelül 2-3 éven belül olyan gyümölcsök jelentkeznek az életükbe, hogy nem lehet velük normálisan beszélni. És egy példát mondok, az elmúlt hetekben volt szerencsém ilyen emberrel beszélni, iszonyatosan el van szállva. Iszonyatosan. Annyira fölemelt, annyira föl van emelve abba a közösségbe, ahova jár, pedig egy csitri keresztény, annyira föl van emelve, és el van könyvelve, mint nagyon-nagyon-nagyon hívő. És az első kérdése hozzám, az körülbelül arról szólt, hogy hát én miért nem vagyok olyan jó hívő, mint ő. És egyszerűen mondtam neki az igéket, és éreztem, hogy nem megy át az ige. Egy fal, lepattan, egy falról lepattan az ige. Ezt éreztem. Olyan légkör volt körülötte, hogy nem lehetett megmaradni. Egy olyan pökhendi, egy ilyen büszke, kevés, de egy ilyen rendkívül arrogáns és erőszakos szellemiség volt rajta. Ezt abban a gyülekezetben, abban a rendszerben szedte össze, ahova ez az ember jár. Azért, mert hétről hétre olyan embereknek a tanításait hallgatja, akik ebből az ilyen szellemből prédikálnak. És amikor ez nagyon fontos, figyelj ide, ezt sokan nem értik meg, hogy hát mi a baj, hát csak itt-ott tévedett a testvér. Hát ez nem úgy van azért, ez azért nem úgy van. Hát figyelj ide, hát amikor te most hallgatsz egy tanítást, most például hallgatsz engem, eszel, most te eszel és iszol. Egyszerre, eszel és iszol. És nem mindegy, hogy milyen szellemet eszel és iszol, mert a szellem az a beszéden keresztül jön. Ez nem úgy történik, hogy itt állunk, és akkor én itt állok, ti ott ültök 3 órán keresztül, és akkor nagy csönd, és együnk és ígyunk. Jön a szellem. Tehát ez a beszéden keresztül jön. A beszéden, a tanításon keresztül jön ki a szellem. És hogyha te hétről hétre olyan tanítást hallgatsz, amely a Szent Szellem által van ihletve és felkenve, akkor arra fogsz átformálódni. Egyik dicsőségről a másik dicsőségre. De hogyha olyan tanítást hallgatsz, ami nem a Szent Szellemtől jött ki, bármennyi igazságot is elmondhat neked az az ember, arra a képre fogsz folyamatosan átformálódni, ami azon a szellemiségen keresztül árad ki. És pár év alatt, mit pár hónap alatt is, degenerálódni lehet. Degenerálódni lehet. Tele van az egyház őrültekkel, komolyan mondom. Olyan emberekkel, akik be vannak kattanva. 10-20-30 éve keresztény, és látom rajta, hogy be van kattanva. Egyszerűen két szót normálisan nem lehet vele váltani. Megkezdett tőle, hány óra van? Válasz, fiacskám, itt az utolsó óra, és ahogy hallottad, az Antikrisztus eljött. Érted? Be vannak kattanva az emberek azért, mert egyszerűen nem tanultak meg normálisan élni, nem tanulták meg azt, hogy a hétköznapokban is meg kell élni a kereszténységet, és egy ilyen elvont illúzióba élnek, ilyen elvont valóság, nem létező valóságban, ilyen illúzióba, ilyen elvont illúzióba. És az illúzió ez mind arról szól, hogy egyszer én nagy ember leszek. Nagy kenetű testvér leszek. És egyszer majd, és majd akkor ez lesz, az lesz, és persze te nem leszel benne, csak én. És ezek a borzasztó nagy illúziók. Ilyen gyülekezetünk lesz, és közben mennek az évek, telnek el az évek. Álmodozik, hogy neki milyen felesége legyen, és közben már a világ legszebb nője is elment mellette, még abba is talált hibát, abba is belekötött, pedig ott volt az orra előtt. Álmodozik arról, hogy ő milliókat fog keresni és adakozni az egyházba, de körülbelül már 15 éve nem volt egy munkahelye sem. Tehát egyszerűen ilyen dolgok vannak. Ilyen dolgok vannak ma az egyházban, testvérek. Ilyen dolgok vannak. És ezt mindez a más szellem hozza létre. Ez a hamis Jézus, hamis szellem, hamis evangélium. És például én hallottam olyan tanítást, például az elmúlt hetekben is, nem lehet belekötni. Na, nem tudsz hol belekötni. És mégis érzed, hogy egy más szellemből jön. Mondok egy példát. Például hallgatsz egy tanítást. Az imádkozásról szól. Érzed, hogy a tanítás nagyon jó. És egyszer csak a testvér arról kezd beszélni, hogy az imádkozás az azért fontos, hogy imádkoznunk kell, hogy Isten megsegítsen bennünket, hogy meg tudjuk valósítani önmagunkat itt a Földön. Hát ehhez képest én egy teljesen más igét olvastam, és ezt meg is mutatom nektek, lapozzatok a Lukács, és mindjárt befejezzük egyébként, lapozzatok a Lukács 14-hez. Itt vagy, Fali?
Itt vagyok.
Lukács 14. Jó, mert nem látlak, még mindig nem látlak.
Itt vagyok.
Fölveszem a szemüvegem most már mindjárt. Tehát Lukács 14, Lukács 14, 25-26, és látjátok, hogy ez mennyire ellentétben van azzal, amit az előbb mondtam. Figyeljetek csak!
Megy vala pedig ővel a nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak. Ha valaki én hozzám jöjj, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványa.
Amen. Na most figyeljetek ide, megy egy óriási sokaság Jézussal. Ugye ma egy átlagos tanító az rögtön elmondja ezt, amit az előbb idéztem, hogy imádkozz, hogy Isten segítsen meg téged, hogy meg tudjad önmagadat valósítani. Tömeg tapsol, de jó tanítás, jövő héten is jövünk a gyülekezetbe. Na most Jézus, vegyük Jézust. Ott jön vele a hatalmas tömeg, mondjuk tele van a csarnok nagy tömeggel. És Jézus prédikál, mindenkinek nagyon tetszik, de csodálatos. Reggel még a kenyeret is, hamburgert is megszaporította, volt kaja bőven, de jó, fizetni se kellett érte. És egyszer csak Jézus megszólal, és azt mondja, hogy hát barátaim, még egy nagyon fontos dolgot azért úgy befejezés előtt még azért el kell mondanom nektek, hát igen, a jövő héten is várlak titeket, de ha valaki én utánam akar jönni, és nem lehet a tanítványom, ha meg nem gyűlöli apját, anyját, egyébként ott igazából ott nem arról van szó, hogy meggyűlölöm az apámat, anyámat, hanem az, hogy ha jobban, tehát hogy nem szerethetem jobban az apámat, anyámat, családtagjaimat, mint Jézus. Tehát magyarul nem lehetnek ők az elsők. Tehát értitek, hogy itt ez azt jelenti, mert én már olyan keresztényel is találkoztam, aki gyűlöli az apját, anyját, és mutatta nekem az igét a Lukás 14-ből, hogy hát itt van. Mondtam neki, ember, hát ez nem ezt jelenti, de nem tudtam meggyőzni. Lesátánozta a saját apját, és hát mondta, hogy a sátán gyűlölni kell, és hát az apám a sátán, tehát gyűlölöm. Tehát Jézus mondja, hogy ha nem gyűlöli meg apját, anyját, stb., és most figyelj, és nem gyűlöli meg a maga lelkét. És egyszer csak, hogy erről Jézus prédikál, hogy a lelkünket az oltára kell tenni, hogy a kereszténység az nem arról szól, hogy önmagunkat valósítjuk meg, hanem arról, hogy Isten akaratát valósítjuk meg itt a Földön. És egyszer csak Jézus látja, hogy az emberek kezdenek fölállni, veszik föl a kabátjaikat, Jézus, nem, ez nem kell, ez nem kell, az adományaikat is elteszik, nem teszik be a kosárba, megyünk más gyülekezetbe, hát milyen szigorú ez a tanító, állandóan arról beszél, hogy nekem meg kell térnem, meg olvasom az igét, meg arról beszél, hogy Isten akaratát kell cselekednem, ez nem jó tanító, megyek a másik gyülekezetbe, ott még meg is dicsérnek, még el is mondják, hogy én jó vagyok, így ahogy vagyok, milyen jó ember vagyok, és nyugodtan lehet egyszerre 5 feleségem, 6 barátnőm, 7 barátom, mit tudom én, és hát valósítsam meg magamat, megyünk egy másik gyülekezetbe, Jézus, nem, ez nem jó, köszönjük, viszlát Jézus, szia! Mert tulajdonképpen gyakorlatilag ott is ez történt egyébként. A János evangéliumban, a 6. fejezetben olvassuk, hogy leadott Jézus egy nagyon kemény tanítást, miután megszaporította a kenyeret. Úgy megrostálta a tömeget az a tanítás, hogy néhány ember maradt csak ott körülötte, és még a tanítványai közül is elmentek egy jó páran. És mikor már csak a 12 maradt, akkor Jézus megkérdezte, hogy figyeljetek-e, ti is el akartok menni? És akkor azért Péter mondta, hogy figyelj, hát kihez mehetnénk? Hát nálad van az örök élet beszéde. És akkor most figyelj, erre Jézus kijelenti, hogy még a 12 közül is egy ördög, pedig én választottam ki mind a 12-t, és még ebből is az egyik az ördögnek a fia. Ugye ott Júdásra gondolt. Tehát döbbenetes, most én nem, ne értsetek fel, én nagyon vágyom arra, hogy nagy gyülekezetek legyenek. Nagyon vágyom erre, hogy ébredés legyen, hogy tömegek dicsérjék az Urat, tömegek hallgassák a ige hirdetést, tömegek imádkozzanak a Szent Szellem által, halottak támadjanak fel, betegek gyógyuljanak meg, akarom hallani, ahogy egész tömeg ordít, ahogy a gonosz szellemek mennek ki belőlük, mert Szamáriában ez történt. Apostolok, ez nem eretnekség, amit mondok. Apostolok cselekedeteibe olvasok, Filip lement Szamáriában, hirdette az igét, és ordítva mentek ki a tömegből a démonok. Én akarok ilyet hallani, látni, benne akarok lenni. De ha nem adja meg Isten, ha soha nem adja meg ezt Isten, ez az én hitemet, az én Istenbe vetett bizalmamat nem fogja semmilyen értelemben befolyásolni. Értitek? Ez nem befolyásolhatja. Én akkor is fogom hirdetni, hogy Jézus a gyógyító, ha én soha nem fogok meggyógyulni. Én akkor is fogok a halottak feltámasztásáról prédikálni, ha én egy halottat se fogok soha feltámasztani. És tudod, hogy miért? Azért, mert ez hit kérdése. Ez hit kérdése az egész. Most akkor kérdezed, jó, de hogy beszélhetsz olyanról, ami nem működik? De én meg elmondom neked, hogy nézd meg az egyház történelmet, és látni fogod, hogy minden nagy ember, akit Isten használt, az életüknek az első szakasza azzal telt el, hogy prédikáltak valamiről, ami ugyan nem működött még az életükbe, de a szívükbe már benne volt. Már égett a szívükbe. Kenneth Copeland a 60-as évekbe prédikált arról, hogy testvérek, ne izguljatok! Isten gondot fog viselni mindannyiunkról. És amikor jött az adakozás, nem volt pénze, letépte a öltönyéről a gombokat, és azt dobta be a kosárba. Ez a 60-as évek volt. Kenneth Copelandnek az életébe. Nem volt semmije. De elhitt, kapott egy igét, hogy Isten gondoskodni fog róla, és kapott egy üzenetet Istentől, hogy prédikáljon erről a gyülekezetekben, és Kenneth Hagin úgy prédikált a gondviselő Istenről, aki segít neked kifizetni a számláidat, stb., hogy közben olyan szegény volt, mint a templom egere. Még annál is szegényebb volt. De mivel ő hit által ráállt erre a dologra, és a hitének engedelmeskedett a szellem vezetésének, ezért, amiről beszélt, előbb-utóbb bejött az ő életébe is, tehát át már benne volt, mert benne volt az életébe, csak az történt, hogy a láthatatlanból átjött a láthatóba. Barátaim, nagyon könnyű valamiről úgy prédikálni, amikor már itt van a látható világban. Az nem hit! Az nem hit! Hitről akkor tudunk beszélni, amikor az a valami még a láthatatlanban van, és arról beszél Isten neked, hogy na most prédikálj erről. És te beszélsz, és röhög rajtad az egész gyülekezet, mindenki kiröhög, halottakat támaszt fel, arról beszél, hogy halottakat támaszt fel, aztán még saját megfázását se tudta meggyógyítani, mert megint eltüsszentette magát. És te meg érzed a bensődben, hogy az Úr buzdít téged, hogy te csak prédikálj arról, hogy a halottak fel fognak támadni, te csak prédikálj! És miért prédikálunk? Azért prédikálunk, hogy a láthatatlanból előálljon a látható. Ezért prédikálunk. És ezt mondja az ige, nem azt mondja az ige, hogy láttam, ezért szóltam, Ugye? Hanem mit mond az ige? Hittem! Ezért szóltam. Hittem! Ezért szóltam. Milyen jó nekem, mi, hogy én ezt tök könnyen elmondhatom, mert én nem mondhatom azt, hogy láttam, ezért szóltam. De egyébként ez nem így van, mert ugyanúgy a hitnek a küzdelmei az én életemben is megvannak. Tehát, drága barátaim, és ezt itt akarom befejezni, holnap folytatom ezt a tanítást majd, azért folytatom, mert hogyha most csak itt befejezem, hogy tagadd meg a lelkedet, akkor ez körülbelül olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy kínozd magadat, és na és akkor mi van utána. De nem az, nem csak az, hogy megtagadjuk a lelkünket, hanem ezáltal belépünk a feltámadásba, belépünk a szellembe, és a szellemi életben olyan bőséget, olyan végtelen bőséget fogunk megtapasztalni, hogy utána, ha valaki azt megtapasztalja, elmegy a kedve attól, hogy a lelkében éljen. Az ilyen ember utána állandóan szellemben akar élni, állandóan szellemben akar lenni, szellemben akar járni, feltámadás erejében akar élni. És azt fogja mondani, hogy hülye vagyok, hogy a saját vágyaimat akarjam véghez vinni, de hogy is, megfeszítem a hústesti természetemet, és végre elhiszem és elfogadom azt az igazságot, hogy az óemberem meghalt a Jézus Krisztussal együtt a kereszten, és a feltámadt vele együtt az új emberem. Elhiszem ezt az igazságot, és belépek a Róma 8-ba, a szellemi életben, a Róma 8 az a szellem vezette életről szól, belépek a feltámadásba, mert olyan jó a feltámadásba élni, és én testvérek, higgyétek el, ezt nagyon őszintén mondom nektek, komolyan mondom nektek, annyira jó a feltámadásba élni. És annyira jó, mikor a saját vágyaimtól végre megszűnök, és érzem, hogy kiüresedtem a saját vágyaimtól, és érzem, hogy a Szent Szellem kezd megtölteni az ő saját gondolataival. Ezt higgyétek el, ez annyira jó. Ez egy annyira másfajta élet. Ez egy annyira másfajta dimenzió. Ez egy gyönyörűség. Például amikor olvasom az igét, és már olvasom az igét fél órája, egy órája, és érzem, hogy jönnek a kijelentések az igéből, és akkor elmélkedem a kijelentéseken, átimádkozom a kijelentéseket, és már eltelt, már egy csomó idő eltelt, és érzem, hogy megszűnik szinte az idő, és érzem, hogy olyan gyönyörűségben vagyok benne, egy olyan jó isteni jelenlétben, hogy eszem ágában sincsen hülyeségeken gondolkodni, mert tudod, amikor megérzed ennek az ízét, az eljövendő világnak az ízét, megérzed az ízét, a krisztusi életnek az ízét, és tényleg eszed és iszod az Urat, és megérzed ennek az ízét. Ez annyira jó, hogy az tényleg nagyon ostobának kell lenni utána ahhoz, hogy valaki visszamenjen a saját lelkébe. Mert a lelkünkben megtéveszthetővé válunk. A lelkünkben megtéveszthetőek vagyunk. A szellemben nem vagyunk megtéveszthetőek, mert a szellemben mindig ott van a Szent Szellem, és szól, hogy vigyázz, erre ne menj, arra menj, ezt a tanítást ne, azt a tanítást igen. A lelkünkben ez nincs benne. A lelkünkben más van. És igazából nem a szellemi embereket, hanem a lelki embereket tudja megtéveszteni az ördög. Természetesen ez azt mondja az ige, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne bukjon, és nekünk mindig figyelni kell, hogy el ne bukjunk, ez így van. De alapvetően most tehát értitek, hogy mit akarok mondani, azt látjátok ti is, én is látom, hogy az egyházban ma a lelki emberek, tehát ez ilyen pszichikus emberek mind megtévesztés alatt vannak. Mert őket a saját vágyaikon keresztül fogta meg az ördög egy hamis evangéliummal. És rengeteg ilyen gyülekezet van ma, ahol ezt a hamis evangéliumot hirdetik. Magyarországon is nagyon sok ilyen gyülekezet van, és a világban is nagyon sok ilyen. Ez világtendencia. David Wilkerson azt mondja, hogy ez világméretű tendencia. Tehát ő a Wilkerson, amikor még élt, akkor ő nagyon sokat írt erről, és azt írja, hogy ez egy világméretű tendencia. Ezt csak úgy tudjuk kivédeni, hogy meggyűlöljük és halálba adjuk a saját lelkünket is. A saját lelkünket is. Tehát az újjászületés után feladjuk ezeket a hamis vágyakat, kívánságokat, amelyeken keresztül az ördög próbál bennünket befolyásolni. Ezeket oltárra adjuk. Ez egy harc. Ez nagyon sokszor egy harc, ez így van. De a harc egy idő után azt fogod észrevenni, hogy a harc egyre könnyebb lesz. Mert ahogy belépsz a feltámadásba, miután megtagadtad a lelkedet, fölvetted a keresztet és követed az Urat, a követés által belépsz a szellembe. És belépsz a feltámadásba. És a feltámadásba azt veszed észre, hogy egyre kevesebb harcot kell vívnod a saját lelkeddel. Vannak időnként nagy tusakodások, főleg akkor, mikor jönnek démonok vagy gonosz szellemek, és próbálják nyomni az emberek érzelmét, akkor óriási tusakodások vannak. Ezt nem tudjuk elkerülni, az Efézus 6 is beszél szellemi harcról, de alapvetően a feltámadott életben azt veszed észre, hogy nincs már nagy tusakodás a saját vágyaiddal. Egyre kevesebb teret tudnak nyerni a vágyaid. Nézzétek meg, azok az emberek, akiknek állandóan harcuk van a bűnnel, azok az emberek még nincsenek szellemben. Aki szellemben van, annak nem sok harca van a bűnnel. Ha el is esik, el is bukik, mert előfordulhat az, hogy elkövet még hibákat, és még a lelke nem, nyilvánvalóan nem tudott teljesen megszentelődni, ez így van, de a szellemi ember rögtön felismeri, hogy vétkezett, vagy ha nem rögtön, akkor azért Isten megrugdalja egy kicsit, és azért a szellemi ember képes arra, hogy helyre igazítsa magát, és meg tudjon térni. A szellemi ember meg tud térni. Sőt, mondok még egy érdekes dolgot. Ezt, és ezzel befejezem. És egy olyan igazságot mondok nektek, amikor én erre rájöttem, ez nekem nagyon sokat segített ez az igazság, mert nagyon nagy hibákat követtem el abban az időben, és nagyon összezuhantam, hogy én milyen gonosz vagyok, hogy még ilyen dolgokat is el tudtam követni, és jaj, mi lesz velem, stb. Hogy lehettem ilyen, hogy lehetek ilyen gonosz, meg mit tudom én, szóval értitek, biztos azért egyszer-egyszer ti is értetek át ilyet, nem olyan jó érzés ilyet átélni, és akkor a Szent Szellem elkezdett engem tanítani a megigazultságról, és a megigazultságból fakadó jogokról. És ez egyik, amit a Szent Szellem tanított nekem, hogy a megigazult embernek joga van megtérni. Értitek ezt? Tehát a megigazult ember, ha elesett, tehát elkövetett valamit, joga van megtérni, képes arra, hogy fel tudjon állni és meg tudjon térni. Miért? Mert megvan nyitva neki az újjászületett szellemi felfogó képessége, és érzékeli, hogy elkövetett valamit, és hogyha az tényleg megérti, hogy ez nem jó, akkor meg tudja bánni, és el tudja hagyni. Na most a gond ott van, hogy amikor már újra és újra vétkezik az ilyen ember, és nem hallgat a lelkiismeretére, akkor valóban előbb-utóbb eljut egy pontra, amikor már nem tud megtérni, mert beltompult a lelkiismerete, már nem működik az intuíciója, és a szellemi felfogó képessége már nem működik, és nem tud megtérni, mert már megcsaladtatva van ez az ember, és azt hiszi, hogy jó úton jár. De azért ehhez, hogy az ember idáig eljusson, ehhez sokat kell ám dolgozni, tehát azért ehhez munkába kell lenni, ehhez vétkezni kell nagyon sokat, de el lehet idáig jutni, tehát azért a jó befektetéssel az ember el tud idáig jutni, de ha valaki nem akar idáig eljutni, és mégis vétkezik, elkövet, esetleg még súlyos bűnöket is elkövet, de ő alapvetően nem akar megtévesztett lenni, csak egyszerűen bizonyos bűnöket sajnos még nem számolt fel az életébe, vagy nem számoltunk fel az életünkbe, akkor az ő számára még ott van az a lehetőség, hogy most még meg tud térni, és ha meg akar térni, akkor bízom benne, hogy mivel őt Isten megigazította, ezért valójában joga van megtérni, tehát meg tudja tenni azt, hogy valóban őszintén odafordul Istenhez, és megbánja a bűnét, és nagyon őszintén elmondja Istennek, hogy Uram, én tényleg bánom ezt a bűnt, és én tényleg nem akarok ezzel játszani, segíts nekem, szabadíts meg engem, és könyörülj rajtam. És akkor ezt a megigazulásból fakadó jogot Isten újra érvényesíti ennek az embernek az életébe, megszabadítja a bűntől, és újra átéli a bűnbocsánatnak az örömét. Azt mondod, hogy mondjak rá igét? Hát a tékozló fiúnak a története nem erről szól? Ott volt az atya házában, elment az atya házából, már a disznókkal hempergett a moslékba már tulajdonképpen, hogy már annyira éhes volt, hogy már majdnem idáig is eljutott volna, és innen ez a srác tényleg megbánta, amit csinált, és hazament, És az atya visszafogadta, és nem azzal kezdte, hogy ennyi be, hogy a kisfiam először hajolj le, hogy egy fakanál a jót oda sózzak neked, vagy jó két nagy, jó nagy maflást oda vágjak neked, hanem egyből mit csinált vele az atya? Egyből, most értsd jól, amit mondok. Magas pozícióba helyeztem, és ezt a magas pozíciót úgy értsd, hogy igazából ez nem ilyen pozícióra gondol, nem miniszterelnökre, most nem erre gondolok, hanem arra, hogy az atya ennek az embernek a számára teljes helyreállítást biztosított. És megadta neki a helyreállításnak, a helyreállásnak az örömét. A hízott túlkot, az ünnepi lakodalmat, a gyűrűt. A gyűrű az a tulajdonképpen a fiúságot is jelenti. Tehát a fiúságba visszaállt ez az ember. Hú, ezt nem tudják megemészteni keresztények egyébként. Hogy ez hogyan lehet? Hát láttam, hát vétkezett, elesett. És mégis megtért, és az Isten helyreállította. Ezt a keresztények nem tudja, ezt nagyon sok keresztény nem tudja megemészteni. Mert ő azt várja, hogy mikor jön rá az ítélet, és akkor na, végre jön rá az ítélet, és akkor bebizonyosodik, hogy ő csak egy, mit tudom, holott Isten, alapvetően Isten mindig helyre akar állítani. Ha ítélet is jön ránk, az az ítélet is a helyreállításunk miatt van. Tehát mi egyébként adjunk hálát Istennek, hogyha még itt a Földön megyünk át ítéleten, mert az még a javunkra van. Ha oda át lesz ítélet, az nem nagyon válik a javunkra, de ha itt a Földön esetleg kicsit égünk, meg átmegyünk egy-két megpróbáltatáson, azt mondom, hogy néha én is szégyellek ilyenkor tükörbe nézni, de azt mondom, utólag mindig látom, hogy hálát kell adni ezért Istennek, és azt mondom, inkább most ítéljen Isten, most verjen, mert ha most megver, akkor az jó, mert az a javamra válik, mert ugye azt mondja a zsidó 12, hogy az igazságosság gyümölcsével fizet majd ugye azoknak az embereknek, akik Istent szeretik, és igazából ezen az igazi fiak azok át is mennek bizonyos fajta fenyítéken, én nem azt mondom, hogy erre kell vágyni, ki vágyik erre, de alapvetően azt mondom nektek, hogy jobb most égni, és utána az örökké valóságba pedig dicsőségbe lenni, mint most learatni valami látszat dicsőséget, és az örökké valóságba meg elkárhozni. Szóval, hát ezek a dolgok vannak, amiről ma akartam beszélni, és tehát amit akarok mondani, hogy igen, jogunk van megtérni, de ne éljünk ezzel vissza, mert ezzel vissza is lehet élni, és ha már visszaélünk, akkor ez nem fog működni. Igen, az atya helyreállította a tékozló fiút, és az idősebb testvér ezt nem tudta elhordozni, mert az idősebb testvérnek valójában nem volt az atyával személyes kapcsolata, ahol ott egyházban voltak. És igen, igen, ezek így vannak ezek a dolgok, és ez egy óriási vigaszt jelent a számunkra, hogy ha elrontottuk is, de az Úrhoz fordulunk, és felkiáltunk Istenhez, Uram, elrontottam tényleg, ostoba voltam, és megbántottam azt a másik testvért is, nem akart, Uram, tudod, hogy én ezt igazából nem akartam csinálni, és nem, tényleg, de Uram, nem tagadom, én csináltam, én voltam a hunyó, elrontottam, segíts nekem, állíts helyre. Akkor jön az Úr, és helyreállít, és levágja neked a hízla, a túlkot, összehívja az angyalokat, és lesz egy nagy ünnepi lakoma, és talán az idősebb testvérrel is talán egyszer meg lehet békélni, mert az idősebb testvért is szereti az Úr, és jó, ha van idősebb testvér, kell az idősebb testvér. Drága barátaim, ehhez meg kell gyűlölni, meg kell tagadni a lelkünket, és be kell lépni a feltámadásba, a szellembe, erről majd holnap fogok beszélni, jó? Álljunk fel és imádkozzunk!